Krisztusban a szeretett testvéreink nagyára visszaemlékeznek az elmúlt vasárnap olvasott szakaszban négy mondásáról hallottunk Jézusnak, és abból a négy mondásból mindössze egyet próbáltam elmélyíteni. A ma felolvasott részben folytatódnak a jézusi mondásoknak a sorozata, és ugyancsak arra gondoltam, hogy egy gondolatát próbálom elmélyíteni, ugyanis vallom én azt, hogy aki sokat markol, az keveset fog, tehát ne szóljunk mindenről, és akkor a felszínen maradunk, hanem egyetlen egy gondolatot próbáljunk minél jobban elmélyíteni. És ez az általam elmélyítésre kiszemelt gondolata Jézusnak így hangzik: aki nem veszi föl keresztét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Mindannyiunknak látnunk kell, hogy egy elpuhult világ kellős közepén találjuk magunkat. És én azért vagyok szomorú, mert úgy látom, úgy gondolom, hogy ez csupán csak a kezdet. Ha jó szét nézünk magunk körül, akkor alig akarnak kortársaink bármilyen nemes célért áldozatot hozni, keresztet hordozni. Senki sem akar kötelességtudásban, elköteleződésben, magyarán keresztben gondolkodni. Már is tisztáznunk kell, hogy Szent Máté evangéliumának a 10. fejezetéből olvassuk ezt a részt, és első alkalommal használja az evangélista, idézve Jézust, a kereszt kifejezést. És itt a kereszt nem arról szól, amire mi általában szoktunk gondolni, hogy van keresztünk, mert beteg vagyok, mert itt fáj, meg ott fáj, meg ilyen tönkrement kapcsolatokat kell cipelnem magammal, és hát úgymond nehéz az élet. Itt és most, bár keresztről van szó, Jézus nem ezekről a keresztekről beszél. Jézus itt és most apostolaival, de áttételesen velünk is azt próbálja megértetni, hogy az ő követése adott esetben megkívánja az elszakadást a földi kötődésektől. Megkívánja azt, hogy bizonyos nehézségeket, bizonyos problémákat akár küszködve is fölvállaljuk, mert ezeknek a fölvállalásával tudjuk bizonyítani azt, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá, mennyire fogadtuk be őt az életünkbe, mennyire fogadtuk be őt a szívünkbe. Azt akarja mondani Jézus, hogy az ő követése néha áldozatba kerül, de ettől egy kereszténynek, vagyis nekünk nem szabad visszariadnunk, mert ezt az evangéliumért vállaljuk. És amiért vállaljuk a nehézségeket, az valójában az üdvösség ígéretét hordozza. Tehát bármilyen nehézséget fölvállalunk Jézusért, az számunkra az üdvösséget jelenti. Emlékeznek az elmúlt alkalommal, aki megvall engem, aki megtagad engem. Az az üdvösség vagy a kárhozat. És itt is arról van szó, hogy Jézus megígérte, hogy üdvözíti mindazokat, akik fölvállalják őt, és őt fölvállalni, az ő útjait járni, mellette elköteleződni, ez tulajdonképpen nem más, mint kereszthordozás. Kedves testvéreim, az is köztudott, hogy voltak korok, amikor még a fiatalok is tudtak lelkesedni, képesek voltak áldozatokra. És az eszmény, amiért lelkesedtek, adott esetben lehetett a tudomány, lehetett a haza szeretet, lehetett az egyház szeretet, vagy lehetett a szegények melletti elköteleződés. Gondoljunk csak Damián atyára, aki elmegy a leprások közé, vagy gondoljunk Rófoller-óra, aki fölvállalja a leprásoknak az ügyét, és mindent alárendel ennek, vagy Kalkutai Teréz anyára, aki rengeteg keresztet vállalt és cipelt azért, hogy Jézusát úgy kövesse, ahogy követte a szegények között. De voltak, akik lelkesedtek, ahogy mondtam korábban, egyebekért is. Petőfi Sándor például mindössze 23 éves, amikor megírja a következő számomra döbbenetesen mély költeményét. Sors, nyisd nekem tért, ha tehessek az emberiségért valamit. Ne hangadjon ki haszon nélküle nemes láng, amely új hevitt. Láng van szívemben, égből eredt láng, fölforraló minden cseppért, minden szívütésem egy imádság a világ boldogságáért. Ó, vaj, ha nem csak üres beszéddel, de tettel mondhatnám el ezt, legyen vár tettemért a díj, egy új Golgota, egy új kereszt. Meghalni az emberiség javáért, mi boldog, mi szép halál. Szebb, boldogítóbb egy hasztalan élet minden kémámorainál. Mondd, sors, ó, mondd, hogy így halok meg, így szentül, s én elkészítem saját kezemmel azon keresztfát, amelyre fölfeszítettem. Döbbenetes. És voltak ilyen fiatalok százával, ezrével. Úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy ettől az ideáltól, illetve az ideális állapottól messze jár a mi generációnk, messze jár az a generáció, amelyet autóval visznek, hoznak az iskolából, akiket a mai társadalom csak napra készen ront, fertőz, vagy éppen kificamít minden jó ízlésből. Ezért nagyon fontosnak látom, hogy mi gyakorló keresztények tisztázzuk, és fölvállaljuk ennek a Jézusi mondásnak, ennek az igének a tartalmát, töltetét, üzenetét. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Jézusnak a követése tehát adott esetben áldozatot kíván, áldozatot követel. Önmagam számára tisztáznom kell, csak így válok hozzá méltóvá, akkor méltó az én követésem, ha az valamilyen formában áldozatvállalás, kereszthordozás. A Krisztus követése az nem vasárnap délutáni korzó, nem igen. A Krisztus követése az áldozat. De mi az áldozat? Egyáltalán mit nevezünk áldozatnak? Szakrális értelemben a szó áldozat azt jelenti, hogy lemondok valamiről, amit felajánlok az Istennek. De amiről lemondok, annak értéknek kell lennie. Már az Ószövetségi Szentírás előírta, hogy hibátlan állat legyen, amit felajánl az Istennek. Hibásat, sántát, vakot, vagy vadállat által megsebzett állatot nem volt szabad felajánlani. Tehát valami értékről van szó, amiről én lemondok az Isten számára. És az Ószövetségben éjjel-nappal úgymond üzemelt az áldozati oltár. Tette ezt az Ószövetség embere bűnbánatának a jeleként, vagy hálája jeleként, tette ezt engesztelésének a jeleként. De amikor megfogalmazta kéréseit, akkor is bemutatta a maga áldozatát, mert úgy érezte, hogy valamit oda kell adni az Istennek. Le kell mondani valamiről, ha meg akarom nyerni az ő ajándékát, az ő kegyelmét. És ezek az áldozatok nagypénteken értelmüket veszítették. Jézus egyszer s mindenkorra eltörölte az ószövetségi áldozatokat, a templom függönye is ketté hasadt, írja az evangélista. Megszűntek. Jézusnak az áldozata helyettesítette mindezeket. Az új szövetségnek a szent és tiszta áldozata ma nem más, mint a szent mise, amelyben egybe kapcsolódik a nagycsütörtök éjszakájának az esemény sorozata, illetve nagypénteknek a drámája, és ezt a kettőt próbáljuk mi minden vasárnapi és hétköznapi szentmisében megjeleníteni, amelyen részt veszünk. És amikor megtávozunk, akkor, hogy el ne felejtsük azt, hogy áldozaton voltunk, áldozaton vettünk részt, mint egy missziós parancsot kapunk. Menjetek, vigyetek magatokkal az áldozatnak a lelkületét, és próbáljatok úgy élni, mint akik megélik a hétköznapokban kint testvéreink között Krisztus megváltó áldozatát. Áldozat tehát azt jelenti, lemondok egy értékű, teljesen Istennek adom. És itt kell megértenünk, hogy a Krisztus követés teljes önátadást jelent. Oda szánom magamat teljesen. Egész életemet az ő dicsőségére akarom élni. Megosztottság nélkül teljesen neki. Már az Ószövetség embere a 118. Zsoltár 113. versében ezeket mondja. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem. És ha már az Ószövetségben Isten számára a megosztott szív gyűlöletes volt, akkor azóta, amióta Isten teljesen nekünk adta egy szülött fiát, ahogy azt írja János a 3. fejezetben, akkor nyilvánvaló, hogy én sem válaszolhatok neki fél szívvel, hiszen benne van a Jelenések könyvének a 6. fejezet 15. versében világosan, légy hideg vagy meleg, a langyosat kikötöm. Tehát vagy odaadjuk magunkat teljesen, vagy nem adunk semmit önmagunkból, mint teknőben a víz ide-oda locsanni. Ez a langyos magatartás. Ma így, holnap úgy, aztán holnap után megint másképp. Jó idő van, templomba jövök, rossz idő van, nem jövök templomba. Ez minden csak nem Krisztus követés. Légy hideg vagy meleg, a langyosat kiköpök, mondja Jézus. Tehát nem lehet ímmel, ámmal, felszívesen, langyosan követni őt. A Krisztus követés az állandó, buzgó, következetes élet. Nyilván ez nehézségekbe ütközik, és elég gyakran megtörténik ez. A nehézségeket én két csoportra osztanám, vannak a belső és a külső nehézségek. Belső nehézség alatt értem azt, hogy egy megsérült emberi természettel jöttünk a világra, és az átmenő bűn következtében az ember rosszra hajló lett. Tehát ember voltunkból fakadnak ezek a nehézségek, a rosszra hajló természet, a kényelem szeretet, az elköteleződni nem akaró természet és hasonlók. De vannak külső nehézségek is, hát nem értik mások, megvetnek bennünket mások, a környezet az nem úgy veszi, és hát nekünk ezzel szembe kell nézni, vagy szembe kell menni, és hát nem mindenki elég érett, felkészült arra, hogy ezt így megtegye. És nyilvánvaló, ha bántanak bennünket akármiért, akkor ennek nem szoktunk örülni. Ez valamilyen formában visszhangot hagy bennünk. Ám ha mégis sikerül erőt vennünk magunkon, és ezt átlépjük, tudva azt, hogy aki mellett mi tanúságot teszünk, attól a legtöbbet kaptam, és a legtöbbet fogom kapni, akkor ebből egy csodaszép tanúságtevő élet kerekedhet ki. Ja, a kedves testvérek, hiszen többször volt szó róla, hogy az elmúlt héten egy zarándok úton vettünk részt innen Marosvásárhelyről 49-en. A Fekete Madonna vonatos zarándok úton voltunk Csesznahovába is, Krakkóba. De fél órájáról lehetne valami gyönyörűt mondani ennek a zarándok útnak, de én csütörtökre hivatkoznék Péter és Pál napjára. Reggel a korai órákban érkezett a 820 zarándokusz, a 30 kisegítő, a 850 személy számláló zarándok csapat meg Krakkóba. Motorkerékpáros rendőri kísérettel indultunk az állomásról be a város szívébe, a Mária templomba. 800 ember fölállva sorba, énekelve. Akkor ébredt valójában Krakkó, akkor ébredt a város, nyitogatták az üzleteket. Azt látni kellett volna, hogy a járda két oldalán, illetve a nyíló ablakokból mi volt a reakció. Ott, aki fényképezett, ott, aki elszaladt hívni mást, hogy gyere, nézd, láss csodát, volt, aki törölte a szemeit, volt, aki zokogott, aztán volt, aki megmosolygott, hogy hát ilyenek is vannak. Telte rajta. De mi mentünk rendületlenül énekelve előre, be a templomba, ott újra énekeltünk, imádkoztunk, köszöntöttek bennünket. Aztán újra kijöttünk, sorba álltunk, és újra tovább a városon, föl a Vávelbe, föl a várba, és onnan a csodaszép templomába. Aztán onnan újra vissza a központba, ahol megnyitottuk a Szent László kiállítást. Azután pedig újra sorba állva este fele, és ugyancsak énekelve vissza a vonatállomásra is beszállni a vonatba, mert indultunk haza. Most, kedves testvérek, én mindig ez idő alatt, míg énekeltünk, imádkoztunk, azon gondolkodtam, és az jött be nekem, hogy valójában ilyen az emberi élet, ilyen a keresztény élet. Istent dicsérve, énekelve, imádkozva, téve mindennapi kötelességeimet, nem törődve azzal, hogy éppen fényképeznek, vagy röhögnek, síratnak, vagy megcsodálnak, de én megyek előre. De egy tény, hogy mindenkiben nyomot hagytunk. Mindenkiben nyomot hagytunk. Mert aki még mosolygott is, biztos elmondta otthon, hogy hát ő látott egy nagy magyar csapatot. Énekelve, imádkozva. És ez már nyom benne. Hogy aztán ez kiben mit indít el, azt a mindenható Istenre kell bízni. Ismétlem, ez a keresztény élet. Én teszem elkötelezetten azt, amire vállalkoztam, követem az én Krisztusomat. Esőben és hóban, télen és nyáron, hidegben és melegben, üldöztetés közepette, vagy éppen taps, orkán közepette. Ha mosolyognak, ha kinevetnek, ha síratnak, nem számít. Én megyek előre. A többi, a többieknek a dolga. Ebből tud kikelekedni egy szép élet, az az élet, ami számomra az üdvösséggel végződik. De ugyanakkor tanúságot tettem, felnőtt férfias tanúságot az én keresztény hitemről, arról, hogy ki áll az én életemnek a középpontjában. Azért imádkozzunk ebben a szentmisében, hogy ezt mindannyian tudjuk fölvállalni. Higgyék el, ez nem a savanyú jóskáknak a körmelete. Ilyen életforma legelsőben engedett tölt el benső örömmel, benső tartással, olyan benső örömmel és tartással, ami már túllát, túlnéz azon, hogy mit mond az utca, mit mondanak mások. Mert nekem csak az a lényeg, hogy hogyan értékeli Krisztus ezt. És ő azt mondta, aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzá. Én méltó akarok lenni hozzá, a többi nem érdekel. Ezt tudjuk magunkkal a